visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunaworld-ön.
Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
70 évvel ezelőtt október 23-án budapesti diákok és egyetemisták indultak el, hogy az elnyomó rendszer ellen tüntessenek. Békés szándékuk forradalommá duzzadt, amelynek leverése után kemény megtorlások következtek. Nem csak Magyarországon, hanem például Romániában is, ahol a magyar forradalommal szimpatizáló diákok és egyetemi hallgatók bűnhődtek szolidaritásukért. Az egykori börtönviseltek fogynak, alig vannak már szemtanúk. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veres Emese gyöngyvér vagyok. Életének 87. évében elhunyt Kelemen Csongor, a romániai kommunista diktatúra áldozata, az 1956-os forradalmat követő megtorlások egyik utolsó székelyföldi túlélője, aki 5,5 évet töltött a különböző börtönökben politikai fogolyként. Kelemen Csongor 1940-ben született Oklandon, unitárius lelkész családban. Ő maga is teológusi pályára készült, életútját azonban derékbe törte az 1956-os magyar forradalom leverését követő kommunista megtorlás. Később Csíkszeredában telepedett le, ahol családot alapított, és munkája mellett csendes tanúja maradt a kommunista diktatúra áldozatai sorsának. Rendszeresen részt vett a Volt Politikai Foglyok Szövetsége és az 56-os megemlékezések rendezvényein, személyes emlékein keresztül őrizve a korszak történetét. Kelemen Csongor 2024. októberében Életem 56 árnyékában címmel jelentette meg önéletrajzi kötetét. Bíró István akkor beszélgetett vele.
1940. április 21-én még a régi román világban születtem. A hölgy, aki beírta a nevemet, Csongor néven írta be.
Tehát románosan.
Hál' Istennek, hogy az édesapám, amikor a bécsi döntés megtörtént, egyenesen a néptanácsra ment, és új keresztlevelet csináltatott nekem. Oklandon éltem le az életemet, amíg otthon voltam. Ott jártam iskolába, már 5 éves koromban mentem az iskolába, mert az apám is, meg az anyám is tanár volt az iskolánál.
Csongor bácsi megpróbáltatásai már 1956 előtt megkezdődtek, ugyanis, ha jól tudom, 44-ben menekülniük is kellett.
Igen, 44-ben elmenekültünk, mert az apám úgy érezte, hogy annyi ellenséget szerzett magának, nem beszélve a kommunista világgal, hogy kénytelen volt ezt az utat megtenni. Addig mentünk, amíg Dachauba értünk, ahonnan aztán egy olyan papírral jöttünk haza, amit egyfolytában mutogattak a férfiak állomásról állomásra, hogy nekik szabad utat kell engedni hazafele. És 47-ben az egyik barátunk, aki nálunk járt és jól beszélt oroszul, elolvasta, még a hajaszála is égnek állott, amikor bele volt írva abba a papírba, hogy megbízhatatlanok, direkt Észak-Oroszország.
A hatóságok szerint mi volt Csongor bácsinak a legnagyobb bűne?
Nem értettem egyet az akkori kommunista rendszerrel. Nekem, mint teológusnak, másodéves teológus voltam, nem függött össze se az a fajta ismerkedés, se az a fajta dolog, amit a Securitate végzett rajtam. Hát mondjuk a legfájdalmasabb, amiért elítéltek. Orbán Laci, aki osztálytársam volt, Laj Imrével egy szombaton délben meglátogattak. És amikor kikísértem őket a kapuba, hivatkoztak rá, hogy van egy szervezet, amit ők alapítottak, aminek EMISZA neve, Erdély Magyar Ifjak Szövetsége. Ezt én is bent a börtönben tudtam meg, hogy majd fognak küldeni egy levelet, amiben elmondják, hogy hogyan tudok a falu ifjúságával kontaktusba lépni. Ez a levél soha nem érkezett. De a 15 év kényszermunka erről szólt. Így próbáltak mindent elkövetni, hogy belerántsanak ebbe az egész pokolba. Mert valóban pokol volt az, amit egy életen keresztül végig kellett szenvedni.
A börtönben nagyon sokszor bántalmazták.
Ha megmutatom az ujjaimat, neki fogtam éjjel kötögetni, és a pokrózból, a szalmazsákból húzogattam ki a szálakat, és amikor én az akkorka darab pokróccal kerültem oda a leadáshoz, addig ütték a kezemet a kőzöld bükfa cseberrúddal, amíg ilyen csináltak belőle.
Orgasok az ujjaim.
Igen, és nem csak orgasok, hanem bütykösök is, meg alig tudok fogni is már. Sose gondoltuk, hogy hazaérünk rendesen, de sikerült. És a jó Istennek az áldása, a szeretete, a gondoskodása volt az, ami hazahozott minket.
A börtön évek után sem kímélték, sőt, üldözték. A rendszerváltás utáni már eltelt 34 év. Miért csak most jelent meg ez a kötet, és milyen céllal?
A fiam nagyon megpróbált engem, hogy rám kényszerítse az írást. Valamilyen féleképpen el is indult, de mindahányszor neki fogtam, mindig valami lelki akadály történt, ami megállított az írásban. Hogy milyen célból? Hát ismerje meg a világ, azt az életmódot, amit én végig kellett éljek. Mert abba a korba helyt állni és embernek maradni nem volt könnyű dolog. És én megpróbáltam. Megpróbáltam még félretéve minden búmat, bánatomat le is írni, aztán majd el fogják olvasni. Valós tényekkel írtam meg, és nem válogattam a szavakba, a mondatokba, hanem egyenes beszédként írtam le mindent, ami az életembe történt.
Végső nyugalomra helyezték ma Csíkszeredában, a Kalász negyedi temetőben Kelemen Csongort, a romániai kommunista diktatúra egykori politikai áldozatát. Őt hallották az előbbiekben. Az 1956-os forradalom leverése után igen sokan disszidáltak a tengeren túlra. Az Egyesült Államok beli magyar diaszpóra tagjainak leszármazottjai közül sokan tevékenykednek magyar szervezetekben is. Nemrég az ország függetlenségének 250. évfordulóján az ott élő magyarok Washingtonban a Kongresszus könyvtárában gyűltek össze az amerikai magyar koalíció gáláján. Olyanok voltak jelen, akik Amerikát választott, vagy szüleik által választott hazájukként ünneplik, és egyben magyar identitásukra is büszkék. Kerekes Judit aktív tagja a közösségnek, New Yorkból érkezett, ahol egyetemi professzorként dolgozik, és számos amerikai magyar kezdeményezésben és szervezetben vesz részt. Vele beszélgetett Nárai Balázs.
Egyszerűen fantasztikus ez a millió, ahol megrendeztük. A könyvtárnak a hangulata, a korintoszi oszlopok, a freskók, a szobrok, és főleg az, hogy mi egymással találkoztunk. Tehát szerte Amerikában, a különböző államokban, különböző magyar közösségekben többnyire ingyen szolgálunk, szolgáljuk a magyarságot, a fönnmaradásunkat, és most mosolyogva, felöltözve láttuk egymást. Többnyire a rohanó munkába találjuk egymást, egyik rendezményről a másikra szaladunk, vagy éppen készítünk elő valamit sok-sok munkával, és itt most lenyugodtunk egy finom vacsorával, és egy fantasztikus programmal. Az egész ünneplés hangulata, amit magunkkal viszünk, és otthon továbbadunk.
Ez a mindennapokban milyen erőt, energiát, inspirációt ad, hogy folytassa részben a magyar közösségért a munkát, és természetesen aztán kicsit szélesebben a mindennapokban a munkát.
Jó sokat dolgozni, jó hajtani, és a hétköznapok apró sikereinek örülni, de néha szükségünk van feltöltődésre. Mi szolgálunk, de nekünk is kell valahonnan energiát kapni. És amikor így együtt vagyunk, és ilyen csodálatos, mélységű beszédeket hallgatunk, mert én itt most mélységről beszélek, ezek, amik föltöltenek, és ebből tudunk adni, amikor hazamegyünk a saját közösségünknek.
Kicsit kinyitjuk a képet, és nem csak mint magyar közösség, hanem mint tudományos közösségről beszélünk, akkor ez mit jelent, miképpen lehet továbbvinni, akár hogyha beszélünk a matematikáról, vagy egy kicsit a gondolkodás felfrissítéséről, a fiatalok bevonásáról.
Biztos hallottál a Rubik kockáról. Az most 50 éves. Magyarország kijött egy új játékkal, az a neve, hogy Rubik Gridblock. Régen a matematika memorizálás volt, és nagyon sok ember utálta a matematikát, elvégzett akár egyetemet is. Most ezzel a magyar matematikai innovációval a gyerekeket be tudjuk vonni. Óvodába kezdjük 4-5 évesekkel, és egészen egyetemig tudjuk csinálni. A matematikát úgy tanítjuk, hogy feladatot kapnak a gyerekek, ami egy játék. Annak a megoldását figyeljük, hogy melyik gyerek hogy gondolkodik. Nem mondjuk meg a megoldást, de kérdezünk. És ezzel a kérdéssel gondolkodásra késztetjük. És kihozzuk belőle a legtöbbet, amit ki lehet hozni. Sikerélménye van, hajlandó csinálni. Legközelebb még többet és még többet tud elérni. Ez olyan, mint egy spirál. És ez magyar innováció. Kökényes Imrének hívják, aki a játékot kifejezte, és azért hívják Rubik Gridlocknak, mert Rubik Ernő adta hozzá a nevét és a tudását. Jelenleg ezt a kutatást 8 országba tartjuk, Kínában több ezer gyerekkel, benne van a kurikulumban. Magyarországon 3 város, Tatabánya, Szolnok és Budapest van benne. Én New Yorkból vagyok, New Yorkban 4 iskolába csináljuk ezt a programot, leendő óvónénikkel, leendő tanítónénikkel és leendő tanárokkal, valamint van New Yorkban egy nemzeti matematika múzeum. Minden szombaton délelőtt a tanárjelöltekkel workshopot csinálunk. 50-60 ember szerte Amerikából és a világból jön, és a magyar innovációt, a magyar játékot ismeri meg. Hogy most mire készülök? Lesz a zárása a 19 évnek, ami Mathematica Connection Conference at the City University of New York. Ez azt jelenti, hogy megnyertük az Erasmus pályázatot, tehát magyar gyerekeket hoztunk ki Amerikába egy fél évre tanulni. Amerikai gyerekeket küldtünk haza Magyarországra egy fél évre. Akkreditáltattunk minden kreditet. Volt egy afrika-amerikai lány, aki olyan jó közepes tanuló volt. Egy szemesztert csinált meg az 5-ös Loránd Tudományegyetemen Budapesten, és AA-minus tanuló lett belőle. Professzorokat is exchange cserélünk, tehát gyakorlatilag folyamatosan építünk hidakat a két ország között.
Kerekes Judit New York-i egyetemi tanár hidat képez generációk és kultúrák között is, miközben magyar találmányokat és oktatási módszereket is népszerűsít. A felvidéki füleken a hidat az ügyes asztalos verseny munkadarabjai képezték. A település óvodásai kapták meg a Dancsó János asztalos mester emlékére rendezett, határon átnyúló szakmai gyakorlati vetélkedőn készült székeket. Azóta a füleki gimnázium és szakközépiskola asztalos tanulói gondoskodtak azok felületkezeléséről, és a már teljesen kész kis székeket sok más gyermekjátékkal együtt Agócs Attila polgármester adta át a versenyszervezőivel. Tarnóczi László riportja.
Füleken egy szép városi ünnepség keretében díjazták a tanév során sikereket elért tanulókat. Hány éves korosztályban és mik voltak azok az eredmények, amelyek kiemelkedtek innen a régióból is? Agócs Attila, Fülekváros polgármestere.
Fülek bar kisváros, hiszen most már nem egész 10 000 ember lakik itt, de 10 iskolai intézmény működik a városban. Ebben van 2 óvoda, 4 alapiskola, magyar és szlovák alapiskola egyaránt, van benne speciális alapiskola, gimnázium, szakközépiskola és művészeti alapiskola is. És már ebből is látszik az, hogy ez egy nagyon széles merítés, és így az eredmények is a tanulmányversenyektől, a sporteredményeken keresztül, a művészeti teljesítményekig ölelik fel a teljes iskolai oktatásnak a keretét, és hát igen, így évvégén mindig adunk lehetőséget az iskoláknak kiemelni a legjobb diákjaikat, hogy ők is érezzék, hogy figyelünk a teljesítményükre, hiszen a legkiemelkedőbbeket felemlegetjük akár a városi tanácsülésén is, hiszen néha országos nagyon szép eredmények is születnek, és hát erre volt ez a mai.
Még véget sem ért az ünnepség. A Stúr utcai óvodában egy kis rendezvény keretében bemutatkozhattak az óvodások, illetve átvettek egy apró ajándékot, ami szimbolikus értékű a Füleken szervezett határon átnyúló nemzetközi asztalos versenynek az eredményét. Kis székeket készítettek óvodásoknak.
Szimbolikus dolog ez, de egy nagyon fontos dologra mutat rá arra, hogy a határon átnyúló együttműködést néhány évvel ezelőtt sikerült kiterjesztenünk az oktatás területére is. 4-5 évvel ezelőtt vágott bele bele a város egy barnamezős ipari fejlesztésbe, egy Interreg pázadba, és akkor mélyült el a helyi szakközépiskola és a Salgótarjáni középiskoláknak az együttműködése, és azt gondolom, hogy ennek egy szép, organikus folytatása az, hogy most már közös asztalos versenyt szerveznek itt a Füleki szakközépiskola műhelyeiben az érintett intézmények, és ez ennek egy ilyen helyi bemutatása, valójában összekötése a helyi iskolarendszerrel, tehát tényleg nagyon fontos, nem csak azt mutatja meg, hogy a határon átnyúlóan együttműködnek az intézmények, hanem hogy ennek az együttműködésnek a helyi vonatkozása is milyenek, és ezek fontosak.
Lipták Melinda a Füleki Stúr utcai óvodának vezetője. Hány csemetét gondoznak itt, és mennyire felszerelt az intézményük? Kívülről egy gyönyörű parkba helyezve csodálatosan néz ki az intézmény.
A mi óvodánk ebbe az iskolai évben 161 csemetét ápol, gondoz, nevel. 7 osztályunk van, mind a 7 osztályban szét vannak osztva ezek a gyerekek. Van 4 szlovák tannyelvű osztályunk és 3 magyar tannyelvű osztályunk. Óvodánk felszereltsége nagyon megfelelő, mindennel fel vagyunk szerelve, gyönyörű a kinti areálunk, és nagyon szépek az osztályok is.
Ajándékot kaptak most a Nemzetközi Asztalos Verseny versenyzőitől tulajdonképpen, azokat a kis székeket, amelyeket a Dancsó János Asztalos Emlékverseny keretében készítették, és szépen rímelt erre egyik vers, ami arról szólt, hogy kinőttük a kis székeinket.
Igen, kimondottan ilyen verset szerettünk volna választani, ami valami ezzel az asztalos munkával, vagy valami kis székkel kapcsolatos, ilyen verset találtunk. Nagy örömmel fogadtuk, hogy a mi óvodánk lett kiválasztva, hogy ezeket a kis székeket megkapja. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, nagyon szépen köszönjük. Ezek a kis székek a játszószobákba fognak kerülni. Szerintem minden osztályba adunk belőle egyet, hogy legyen.
Berta Viktória vagyok.
A Füleki Papréti óvoda igazgatója. Itt hány gyermeket nevelnek?
131-en vannak beíratva ebben az iskola évben.
Itt is nagyon szép parkos környezet veszi körül az óvodát, és a nevelési programjukban is fontos szerepet kap a környezetvédelem.
Igen, a környezetvédelemre visszük a hangsúlyt, minél többet a gyermekeként legyenek a természetben, szülőkkel együtt, családias hangulatokban kiránduljanak, és minél többet legyenek a friss levegőn.
Kapták most ezeket a ügyes kis székeket, az ügyes asztalos tanulók versenyének produktumát.
Nagyon örülünk neki, és hálásak vagyunk, hogy a mi gyerekeink tudják használni az óvodában ezeket a székeket. Köszönjük szépen!
Fülekre kerültek az ügyes asztalos verseny munkadarabjai, amelyek a Dancsó János asztalos mester emlékére rendezett határon átnyúló szakmai gyakorlati vetélkedőn készültek.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Teltházas jótékonysági koncertet adott Budapesten az Ismerős Arcok zenekar, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi programjának támogatására. A KMKS programja a fogyatékkal élőket, a súlyos betegségekkel küzdőket, műtétek előtt állókat, illetve utókezelésre szorulókat is támogatja. Részletek Iváncsik Attilától.
Maradjanak életbe, vigyázzanak magukra, és gondolunk rájuk, nem felejtjük el őket, és amiben csak lehet, próbáljuk őket segíteni.
Hangsúlyozza Nyerges Attila, az Ismerős Arcok együttes énekese.
30 éve arról beszélünk, hogy azok a határok vagy kerítések, amiket húzigáltak itt közöttünk össze-vissza, teljesen lényegtelenek. Ha az emberek közötti határok megszűnnek és eltűnnek, már pedig mi ezen dolgozunk, akkor ezeknek a kerítéseknek nincs semmiféle jelentősége. Ráadásul a magyar egy olyan nép, egy olyan nemzet, aki általában, amikor baj van, akkor nagyon komolyan tudnak összefogni. Amikor gondban van valaki, akkor pillanatok alatt nagyon komoly segítség áll össze.
A Fegyverek tüzében című koncerten két dal erejéig a Munkácsi Popovics Emese is csatlakozott a csapathoz, népdallal színesítve a fellépést.
Mindig szeretek olyan eseményeken részt venni, amik valahogyan kapcsolódnak Kárpátaljához, az otthonomhoz. Ezért is hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek és énekelhetek egy színpadon az Ismerős Arcokkal és együtt velük.
A koncert bevételével a KNKS Verecka Alapítványának munkáját segítik. A támogatás súlyos betegséggel küzdő, műtétek előtt álló, illetve utókezelésre szoruló kárpátaljai emberekhez jut el. A program a fogyatékkal élők támogatását is szolgálja. Galambos Tándor, az Ismerős Arcok basszusgitárosa.
Ha az ember egy jó célt villant, és az emberek azt mondják, hogy érdemes csatlakozni, akkor ennek híre megy, hogy az egyik ember a másiknak fogja továbbadni. A koncert címe az, hogy Fegyverek tüzében, ugye ez nekünk egy akkori dal volt egyébként, amikor szintén Kárpátalján és Ukrajnában háború dúlt, és akkor azt gondoltuk, hogy azok a régi dalok, amik szintén háborús környezetben születtek, mának azt üzenik, hogy nem kéne ezt soha, ha lehet, újra meghallanunk, illetve elérjen hozzánk a háború, úgyhogy egy picit talán nagyon egyszerűnek fog hangzani, de a békére próbálunk ugye minden egyes megszólalásunkkal mutatni. Úgyhogy azt szeretnénk, hát ha üzenni lehet, akkor azt, hogy vessünk véget, ha lehet, az értelmetlen dolognak.
A háborús körülmények miatt sok család került különösen nehéz helyzetbe. Rajtuk lehetőség szerint segíteni kell, hangsúlyozza Brenzovics László, a KMKSZ elnöke.
Nagyon fontos ez a program, és azért kezdtük el ezt, mert számos olyan igény érkezett a KMKSZ felé, hogy segítsünk rászoruló betegeken, hiszen a háború következtében, meg a általános szegénység következtében nem tudták finanszírozni a gyógyítatásukat. És emiatt gyűjtést is szerveztünk, illetve a magyar állam támogatásából is több száz beteget sikerült megtámogatnunk. Az elmúlt években ez kérvényezik, és majd egy ilyen orvosi bizottság dönt arról, hogy érdemes a támogatottságra. És hát őszintén örülök annak, hogy a ismerős arcok ez a magyarság körében rendkívül népszerű együttes felkarolta ezt a műgyünket és jótékonysági koncertet ad. Ugye ők jártak Kárpátalján 2021-ben a KMKSZ ifjúsági szervezetének a meghívására, és akkor is egy beteg gyerek megsegítésére történt a gyűjtés. És hát remélem az, hogy ez nem lesz egy ilyen egyedi alkalom. A Kárpátaljai Magyarság sajnos a háború következtében is támogatásra szorul, és igyekszünk ezt a programot folytatni és támogatókat gyűjteni hozzá.
Jótékonysági koncertet adott az ismerős arcok zenekar Budapesten, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi programját anyagilag is támogassa. Az erdélyi református egyházkerület is több téren igyekszik segíteni a háború sújtotta magyarokat. Az egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya még 2022. februárjában az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörésének pillanatában hirdetett gyűjtést a kárpátaljai közösségek megsegítésére. Idén már a 22. segélyszállítmányuk is célba ért. A részletekről Tusai Szilárdot, a Diakónia Keresztény Alapítvány egyik koordinátorát, Ferenc Ádám kérdezte.
Az Erdély Református Egyházkerület, amióta létezik, azóta foglalkozik segélyezéssel, segítségnyújtással. Azt hiszük, hogy az egyháznak is az egyik missziós alapelvünk az, hogy segítsünk a rászorulókon és azoknak, akiknek szüksége van segítségre. Úgyhogy nagyon sok esetben műtéti beavatkozásra, egy lebetegedés, egy katasztrófa, természeti csapás esetén is voltak már számtalanszor gyűjtések indítva, amelyeket az Erdély Református Egyházkerület kezelt és meghirdette a gyülekezeteiben, gyülekezeti tagjainál, vagy bárki, aki egyszerűen csak látta ezt a felhívást, megkeresést, és úgy gondolta, hogy támogatni szeretné azt a bizonyos ügyet, akkor kimondottan arra az adott bankszámlára akár egy-egy összeget utalt, akár volt rá számtalanszor példa, hogy egyéb lehetőségekhez mérten, élelemmel, eszközökkel, bármivel, amivel éppen tudott valaki felajánlta a segítséget. Tehát gyakorlatilag ez a gyűjtés és a mások megsegítése, ez egy nagyon régi történet. 4 éve alakult át arra, hogy akkor ez egy különleges helyzet volt az ukrán-orosz háború kitörése és a kárpátaljai testvérek segítése.
22 segélyszállítmányról van szó. Mire volt szükség alapvetően, és mennyire volt nehéz logisztikailag megszervezni ezt a fajta közösségi munkát?
Már az első pillanatban az volt az első dolgunk, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel felvettük a kapcsolatot püspök úrral. Főtiszteletezem Fábián püspök úrral nagyon régi kapcsolatunk van, és az ottani különböző gyülekezetekben szolgál a lelkészekkel is, és azt mondtuk, hogy mi akkor segítünk, amikor mondják, hogy segítségre van szükség, és mire van szükség. A gyűjtést ebben a pillanatban elindítottuk, hogy tudtuk, hogy ez egy hosszú távú történet lesz, nem egy ilyen gyors lefolyású, mint mit tudom én, egy árvíz esetén, hogy lefolyik a víz, és akkor utána tudjuk, hogy az emberi szapot kell lapátoljon, hanem ugye még mindig nincs vége a háborúnak, és tudtuk, hogy ez egy hosszú távú futás lesz, egy maraton lesz, ha úgy tetszik. És ugye szó esett róla, 22 szállítmány ment ebben az időszakban, mindig az volt, hogy gyűjtöttünk, és mi közben tartottuk a kapcsolatot, mire van szükségük azonnal. Volt olyan, amikor élelmet vittünk, volt olyan, amikor imakönyveket vittünk, volt olyan, amikor 20 tonna sót szállított. jutottunk. Egyszerűen csak szóltak, hogy nézzetek, most az a helyzet van, hogy elfogy az étkezési só. És akkor itt nekünk a parajdi kapcsolatainkon, de akkor még működött a parajdi sóbánya, keresztül egyenesen vásároltunk, és sót juttattunk el. Ez így szépen hangzik, és egyszerűnek tűnik, de nem így van, hiszen meg kell tervezni azt, hogy hogyan kerül át a határon, amennyiben nincs ez megfelelően lepapírozva a hatóságokkal együttműködve, megtörténhet, hogy elveszik és a frontra küldik, és akkor azok, akik oda menekültek is, itt ezt ki szeretném emelni, hogy Kárpátalján a háború első pillanatától kezdve már nem csak a magyarokat segítettük, hanem az oda menekült testvéreket, tehát élnek ott ukránok, oroszok, belső Ukrajnából menekült más népcsoportok tagjai, és az ottani gyülekezetek gyakorlatilag úgy tekintenek erre a missziós célra, hogy annak segítenek, akinek szüksége van rá, és ott most mindenkinek szüksége van rá. Úgyhogy első részben ez volt a legfontosabb, hogy az ott élőkkel legyen meg a tiszta kapcsolat, hogy mikor mire van szükség, élelmiszer, tartós élelmiszer, bombabiztos hely, stb. A másik a magyar külügyminisztérium segítségével, a hatóságokkal való együttműködés. Nagyon sok esetben úgy mentünk, hogy román-ukrán határ, vagy ha olyan volt a helyzet, akkor román-magyar-magyar-ukrán határ, ugye EU-n belüli mozgás az egy történet. Volt olyan is, amikor egyszerűen azt mondták, hogy jó, most nem menjünk át a határon. A Magyarországi Református Szeretett Szolgálatnak van egy raktára a határhoz közel, ott lepakoltunk. Úgyhogy van ennek egy ilyen háttér munkája is, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület előadó tanácsos, a Kis Tibor tanácsos úr vitt a hátán, és visz végig ezeket az egyeztetéseket. És a legjobb ebben a történetben az, hogy igyekszünk időközönként kimenni személyesen egy-egy szállítmánnyal. Ez is egy hihetetlen ember-ember kapcsolat. Azt látom, hogy reményt visszünk ilyenkor, és nem csak magát a szállítmányt, hanem két jó szót. Ott ültünk egy éjszakát, kettőt maximum. Azért ez megint egy olyan megerősítés, elbeszélgetünk, meghallgatjuk, hogy milyen nehéz, átéljük egy kicsit a helyzetüket, bár nagyon nehéz átélni a valóságot. Én azt gondolom, hogy ez is egy megbízhatóságot, egy megközelítést visz ilyen szempontból. Amire nagyon törekedtünk és törekszünk mai napig, hogy a valós igényeknek megfelelően segítsünk, a gyűjtésnek legyen egy transzparenciája, ami azt jelenti, hogy mindig videó, fotó felvétellel, tehát egy az egyben a teljes támogatási összeg oda megy, mire megy, hogy jut el a végső felhasználóhoz, úgyhogy ezek számunkra nagyon fontos kérdések.
Említette, hogy többször jártak segélyszállítmányok alkalmával kint Beregszászon, Kárpátalján önök is, de most van egy másik cél is, az, hogy ottani fiatalokat Erdélybe utaztassanak.
A segítségnyújtás és a kapcsolatokon keresztül gondolkoztunk azon, amikor láttuk, hogy eltelt már 2 év a háborúból, hogy mi lenne az a lehetőség, amivel egy kicsit kiragadni az ott ragadt lelkészeket. Kiemelném azt is, hogy önkéntesen az Erdélyi Református Egyházkerület területén szolgáló lelkészek havonta a fizetésükből például egy részt felajánlanak, és azt mindig átutalják a Kárpátalján szolgáló lelkészeknek, tehát ilyen anyagi forrás van is. Néha időközönként megszerveződik egy kis busz, elmennek és szolgálnak ott együtt gyülekezetben, ez megint egy ilyen lélekerősítő, jelenléterősítő történet, és ez mind az, hogy mi megyünk oda, és akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy lehetne megoldani ezt, hogy mi hozzunk onnan esetleg legalább egy rövid időre, mert ugye említette, hogy mi is ott megszálltunk, és igen, nyomott dolog a mély sötétben meghalani éjszaka a Beregszászon is a bombariadót, vagy bármit, bár ugye még hál' Istennek támadás nem érte, bár már voltak ilyen olyan becsapódások. Ez volt a gondolatunk, hogy lássuk, kik azok, akiknek lehetőséget tudunk biztosítani, és akkor a 2 évente Bácsi Ránytike Fesztivál névre hallgató rendezvényünkre egy-egy busznyi fiatalt hozzunk el, ez 2022-ben tűntért meg először, és ez kettős dolog, egyrészt kiragadni őket abból a millióból és abból a környezetből, amiben minden nap ott vannak, másrészt pedig az itteni fiatalok ne a szociális média felületein ilyen-olyan sajtóértesülésekből tudjanak, hogy milyen Ukrajnában élni, Kárpátalján, ott élni magyarként a háborús országban, hanem beszélgessenek fiatalokkal, hogy ők hogy élik meg, és ez hiszük, hogy megint hosszú távú kapcsolatokat tud eredményezni. Úgyhogy az idei gyűjtésünkben megint benne van ez is, hogy akkor egy busznyi fiatalt, 50 fiatalt hozzunk el Kárpátaljáról a Válcsirányra, a Székelyföldre, közös együttlétbe, és nyilván mi ezt úgy szeretnénk, hogy nekik ez egy ajándék legyen, és hozzuk el őket mindenképp anyagi hozzájárulás nélkül, vagy minimális hozzájárulással. Mi tudjuk, és tudom, hogy a jelenlegi romániai és egyáltalán gazdasági helyzet sem a legrózsásabb, de azt látjuk és tapasztaljuk, hogy az emberek továbbra is adakozóak, és amikor a más embertestvérünknek a megsegítéséről van kérés, akkor ki amennyit tud, annyit segít. És a sok kicsi sokra megy alapon, összegyűl.
Az Erdélyi Református Egyházkerület 22. segélyszállítmánya is célba ért Kárpátalján, mondta Tussai Szilárd, a Diakónia Keresztény Alapítvány egyik koordinátora. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A